Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Az elkövetkezendő egy órában megnézzük az izgalmas észak-afrikai célpontjait a magyar turistáknak, Egyiptomot és Tunéziát. Persze elmehetnénk még Marokkóba is, mert azért mostanában felkaptuk bizony Marokkó környéket, már úgy mostanában, hogy az utóbbi 8-10 évben, de azt gondolom, hogy ehhez már azért kevés az az egy óra, ami előttünk áll. Elmegyünk tehát először Egyiptomba, utána pedig Tunéziát fedezzük fel, tartsanak velem! Megnézzük, hogy egyáltalán be tudunk-e utazni turisztikai célból. Nos, hogy ne tudnánk, Hurghada is és Sharm el-Sheikh is várja a turistákat, és a gép indulásától számított 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszt bemutatásával már be is léphetünk Egyiptomba. QR-kódot vagy a labor eredeti pecsétjét kell, hogy tartalmazza ez a PCR-teszt. De hogyha valaki az egyiptomi gyógyszerészeti hatóság, vagy a WHO által jóváhagyott oltásból kap, és lényegében ezt QR-kóddal ellátott okmánnyal igazolni tudja, hogy mindkét adagot megkapta, és a második oltás óta legalább 14 nap eltelt, akkor PCR-tesztet sem kell bemutatni. A Pfizer, az AstraZeneca, a Moderna, a Johnson & Johnson, a Sputnik, a Sinopharm is ezek közé az oltások közé tartozik. Egyébként az uniós vakcina útlevelet elfogadják, a védettségi igazolványt elfogadják, a magyar védettségi igazolványt is elfogadják, hogyha valakinek van az a kis papírkája angol nyelven, amit egy idő után már megkaptak azok, akiket beoltottak, akiket korábban oltottak, azok pedig kérhettek az oltóhelyen, vagy esetleg a házi orvostól. Tehát lényegében nem hallottam olyanról, hogy valakinek volt oltása, és nem tudta azt kellőképpen hitelt érdemlően igazolni, hogy neki nincsen, és emiatt visszaküldték volna, úgyhogy ilyesmiről nem hallottam. A Párizsból, Frankfurtból, London Heathrowról, Japánról, Kínából, Tájföldről, Észak-Amerikából, Dél-Amerikából vagy Kanadából érkező utasok a gép indulásától számított 96 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet kell, hogy bemutassanak. És itt is vannak felmentések, hogyha valakinek van védettségi igazolványa. Egyébként Sharm el-Sheikh, Hurghada, Taba és Marsa Alam repülőterei lehetőség van az érkezés után elvégezni a PCR-tesztet, ennek $30 az ára, tehát ebből a szempontból pláne nincsen arra példa, hogy valakinek gondja lett volna, mert hogyha egyáltalán semmije sincsen, akkor is fontos a turista, úgyhogy az eredmény megérkezéséig ott kell maradni a hotelben, karanténban, tehát ez azt jelenti, hogy a szobájában kell kellemesen jól éreznie magát, és lényegében meg kell, hogy várja a PCR-tesztet, amikor azt megkapta, utána pedig már bármit megtehet. Ha, ne adj Isten, pozitív eredmény születik, akkor ugyanabban a hotelban kell maradnia, ugyanabban a szobában, vagy hát azon a területen, ahová karanténba került, és lényegében ott, ameddig meg nem gyógyul, el kell, hogy töltse az időt. Egyiptom egyébként mindig is rendkívül kedvelt volt a magyar turisták körében. Ha belegondolok, mi volt az igazán első nagyon-nagyon egzotikus utam, azt hiszem, hogy Egyiptom, hiszen Zürichben jártam már előtte repülőgéppel, de azt annyira egzotikusnak azért nem nevezném. Aztán a környező országokat mind-mind bebarangoltam, az egykori kelet-német szigeteken, most ugye német szigeteken, Rügen szigetek, tehát tényleg nagyon sokat jártam, szüleimmel rengeteget voltam itt, a mai Szlovákia, Csehország területén szintén többször megfordultam az akkori Jugoszlávia egyik városában, ugye Lendván, a helyi magyarokkal már találkoztam 80-as évek végén, Ausztriában, Őrségben rengeteget voltam, amennyire lehetett egyáltalán akkoriban utazni, hiszen 5 évente, majd 3 évente lehetett nyugatra menni. Aztán később a rendszerváltás idején elkezdtem buszos utakra járni, jártam Isztambulban, elmentem autóbusszal Velencébe, hát ez hatalmas élmény volt a nővéremmel. Nem tudtunk egymás mellett ülni, fullon volt a busz, hát aludni semmilyen, non-stop Velence. Aztán a megérkezés után Velencei városnézés, utána fürdés, majd szintén vissza non-stop, tehát semmi alvás, ugye? Hát a végére már úgy éreztem, hogy tényleg lehet, hogy inkább kígyónak kellett volna születnem az állatkertbe. Na minden esetre egy kemény túra volt az kétségtelen a velencei non-stop utazás, de hát voltam még jó pár ilyen non-stop utazáson, sőt autóbusszal voltam egészen észak-afrikai, marokkói területekig, akkor Szaluban, Spanyolországba szintén busszal, vagy Isztambulba autóbusszal, hát az is egy szombos túra volt, és akkor még ugye minden határszakaszon várni kellett, hogy mikor jön a vámos tejóég, és akkor mit fog csinálni. Hát én sose voltam az a nagy bevásárlója, mindig minden szabályt betartottam, mert nem éreztem késztetést, hogy felszerelkezek bőrkabáttal, hanem egyszerűen meg akartam nézni a Topkapi Szerályt, meg az Hagia Szófiát, meg az emlékeket, fürödni egyet ott a tengerben, átmenni Ázsiába. Ezek voltak az első nagyobb utazások, és az első nagy utazások között az igazán egzotikus, hát persze mondjuk Isztambul is talán egzotikus, de Egyiptom volt az, amikor egy kellemes barátommal, akivel a rádió kapcsán, mert akkor már a Magyar Rádióban dolgoztam, megismerkedtem, és ő csinált egy magyar-egyiptomi utazási irodát, ő volt belőle az egyiptomi, a felesége volt a magyar, és a kezdetek kezdetén tényleg, amikor így elindultak az utazások, akkor egyiptomi utakat kezdett el szervezni, nem tudom, 91-92, amikor én még elkezdtem az utazási műsorokkal, utazási dolgokkal foglalkozni. És sőt, azt hiszem, hogy akkor már a tévében, igen, akkor már talán a Hello Világban kezdtem el még Vinkó Józsival riportokat készíteni, és lényeg az, hogy kijutottam Egyiptomba egy kedves barátommal, fantasztikus élmény volt Alexandriában, ott majdnem besodort az az áradat, ami minden évben szed áldozatot, és most olyan is volt, hogy azt hiszem többen megfulladtak, egész egyszerűen olyanok ott az áramlatok, hogy népszerű a strand, de rendkívül veszélyes. Kipróbáltam, hogy milyen csoda Kairóban sétálgatni, Kairóban mikrobusszal utazgatni, ugye milyen a tömegközlekedés, akkor még nem épült teljesen be a piramisok környéke. Mai napig meghagyják a sivatagi részt, tehát ott azért gyönyörű fotókat lehet készíteni, de a másik résznél egyébként már Kairó külvárosába teremtek a piramisok, mert egész egyszerűen kijött odáig a város. Aztán utána egyébként megállás nélkül jöttek a tanulmányutak, a study tourok Egyiptomba. Hurkada, amikor népszerű lett a magyar turisták körébe, elkezdték a charter repülőgépeket ide küldeni, aztán utána már menetrend szerinti járat is lett ugye napjainkban. Lényegében folyamatosan mindig meghívások, szállodaavatások, utazási irodai dolgok. Legutóbb Sharm el-Sheikhben a Magyar Utazási Irodák Szövetsége tartott egy kihelyezett ülést, és itt is jelen voltunk néhányan újságírók, akkor jelen voltunk akkor is Sharm el-Sheikhben, amikor azt akarták igazolni az újságíróknak, hogy nem kell félni a cápától, mert hogy több cápa támadás is történt, és egy német turistát is megsebesítettek, egy turistanőt. Tehát lényeg az, hogy valóban nagyon-nagyon könnyű volt Egyiptomba újságíróként eljutni, de hát nem újságíróként, hanem hétköznapi turistaként is, lényegében idézőjeles, filléres tétel ahhoz képest, hogy egy átlagos, viszonylag exotikusabb út mennyibe kerül. Tehát azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy Egyiptom az ár-értékarányos úti cél. Az azt jelenti, hogy relatíve olcsó ahhoz képest, hogy 4-5 csillagos szállodában pihenhetünk, általában all-inclusive az ellátás, és ott vannak a csodás kultúrkincsek, tényleg karnyújtásnyira, bár hozzáteszem azért a kedvelt lülőparadicsomok, ahova a gépek is járnak, ahova a turisták mennek pihenni, Hurkada, Sharm el-Sheikh, tengerparti területek, hogyha innen el akarunk menni mondjuk Luxorba, akkor autóbusszal tudjuk ezt megtenni, ha meg a piramisokat akarjuk nézegetni, akkor egy ilyen tényleg elég fárasztó, akár kétnapos vagy egynapos, de rendkívül megerőltető túrán kell részt vennünk. Lehet, hogy egyszerűbb repülővel külön megnézni a piramisok környékét, vagy esetleg egy nílusi hajótúrára befizetni, mint mondjuk az egyhetes nyaralásba mindent belezsúfolni, hogy aztán tényleg a Djoser fáraó piramisától a Keosz piramisig mindenhova menjünk el. Hát egy hét arra kevés, és akkor fürödni már nem nagyon marad idő a tengerbe. Úgyhogy igazából jól alaposan végig kell gondolni, hogy mit akarunk megnézni, annyi sok kulturális emlék van, annyi sok érdekesség. És mellette persze a turisták kedvéért csináltak olyan bevásárlóközpont részeket, ahol úgy érezzük, hogy nem tudom, ilyen nyugat-európai hangulatban vagyunk, és nem feltétlenül mindenhol a bazári feeling vesz minket körbe. Tehát ilyen szempontból Egyiptom nagyon érdekes, a Vörös-tenger pedig búvárkodás tekintve is fantasztikus élmény, csodák vannak itt a tengerben. Hát ez persze az egyik dolog, de azért nézzük egy picit azt is, hogy mi az, ami miatt azért pár turista azt mondja, hogy inkább más úti célt keres. Hát először is az all-inclusive szállodai ellátás az sok esetben két dolgot jelent. Az egyik az, hogy nagyon gyakori az, hogy lerontják az ételek, italok színvonalát. Az alkoholmentes sör például volt egy szálloda, ahol úgy gondolták, hogy az alkoholos sör és a víz keverésével jön létre. De el kellett magyaráznom, hogy a diétás kóla sem úgy keletkezik, hogy a kólához öntünk még vizet. Tehát azért ezek az alapdologok benne vannak a pakliba, és az is, hogy 10 turistából hazajövetelkor 9-et elér a fára átka, ami egy idegenforgalmi szleng. A lényege az, hogy bizony nem lesz panaszunk a bélműködésre, tehát azért a hasmenés az elkap minket rendesen, főleg azért, mert nem bírjuk az itteni higiéniás viszonyokat. Úgyhogy azok, akik erre kényesek, azok nem mindig rajongással, teli szavakkal emlékeznek vissza az összes pillanatra. Van egy helyi gyógyszer, amit a patikákban lehet kapni, és attól nekem azonnal elmúltak az ilyen jellegű gondjaim, mert hogy sokkal erősebb hatóanyaga van, mint amit Európában vagy Magyarországon megveszünk, hát ez simogatás az ottani viszonyokhoz képest. Van ezen kívül a beduinok által ajánlott gyógyszer, és hát van ugye a klasszikus népi legenda, hogy majd a pálinka meg az egyéb ilyen dolog az rendbe rakja a szerveinket, hát ezt azért nyilván tudományos tények nem erősítik meg, hát azért nyilván, hogyha gyerekre gondolunk, akkor ez nem egy megoldás. De az biztos, hogy ez azért szintén egy picit néha árnyat vet a felhőtlen pihenésre. És az is azért az igazsághoz tartozik, hogy az állandó alkudozás, az alkudozási kényszer, ami az itteni üzleti kultúrához hozzá tartozik, sok mindenkit zavar. Úgyhogy erre is fel kell készülni, ha valaki ide érkezik. Ilyenkor azért a pihenésé már a főszerep, most már azért gondolkodunk a nyaralásban, hogyha eddig nem tettük volna, hogy az utolsó pillanatban milyen last minute útra fizessünk be, vannak egyébként a mostani szezonban is last minute utak. De Egyiptomról beszéltem eddig a műsorban, és elmondtam azt, hogy azért vannak az itteni nyaralásnak árnyoldala is. Például, hogyha elmegyünk a bazárba, vagy akár csak sétálunk, akkor azért, hogyha nem szeretünk alkudozni, vagy nem érzünk ehhez késztetést, akkor nem mindig érezzük magunkat komfortosan. Tehát az, hogy ha valamit szeretnénk, és megnézzük azt, hogy mennyibe kerül ez a pulóver, majd attól kezdve követnek minket a szálláshelyig órákon keresztül, és mindenképpen el akarják nekünk adni azt a pulóvert, pedig akkor már úgy gondoljuk, hogy inkább nem tetszik. Hát azért ezzel egy együtt kell lenni. Azzal, hogy azért sokszor, amikor elkezdünk valamiről beszélgetni, megállapodunk a viteldíjban, hogy mennyi lesz az autó, aztán kiderül, hogy nagyon jó, csak nem egyiptomi fontban, hanem angol fontban értette az illető elmondása szerint valamiért, ki tudja miért, és ez persze sokkal többet ér, majd kezdjük előről az egészet, vagy pedig üvöltve hívja a többieket, hogy mégiscsak fizessük ki a dolgokat rendesen. Hát ez azért bizony benne van a rémtörténetek sorában, és ilyen sokszor előfordul. Hozzáteszem, ha az összes átverést beletesszük egy serpenyőbe, akkor még mindig olcsóbban kijövünk, mint hogyha kibérelünk egy komfortosabb nyugágyat Monte Carlóban. Tehát az is kétségtelen, hogy ezzel így, ha együtt tudunk lenni, vagy szórakoztat minket, vagy nem szórakoztat, de úgy azt mondjuk, hogy oké, rendben van, akkor ez sem zavaró, és tényleg jó lehet az egyiptomi kirándulás, az egyiptomi kikapcsolódás. És hát amikor például mennek a hivatalos utak, mondjuk Hurkadábor, Luxor környékére, hogy a királysírokat aztán ott a környéken meg lehessen nézni, akkor azért arra felkészülhetünk, hogy az elején és a végén a busz konvojnak megy majd valami hivatalos autó vagy rendőrautó, és hát persze ott állunk meg, ahol minden jóval többe kerül, mint egy átlagos kis étterembe, és ugye addig állunk ott, amíg mindenki kellőképpen be nem vásárol. Tehát ezek is benne vannak így a nyaralásban, ezekre is fel kell készülni, és hát nyilván, hogyha valaki a Japánban szocializálódott világképét akarja megkapni, akkor ne itt keresse. Ugyanakkor mégis mindig visszamentem Egyiptomba. Először is nézzük, hogy nagyon sokszor jó az idő. Tehát rengeteget süt a nap. Nyáron nem tudunk ezzel hibázni. Azért, ha elmegyünk Horvátországba, tegyék a szívükre a kezüket a nagy utazó hallgatóim, hogy sokszor volt már olyan, hogy voltak egy hétig, és 4 napot borús volt az idő. Törökországban ismerőseim egy hétig esőben, szemerkélő esőben üldögéltek, tehát ott is azért előfordul, bár ritka, tehát ott azért ritka az, hogy ilyen legyen nyáron pláne, de előfordul, hát itt lényegében szinte kizárt, tehát Egyiptomban sütni fog a nap, és sütni fog a nap általában a szeptemberi-októberi időszakban is alaposan, sőt, akár később is, hogyha esik is egy kicsit az eső, azért ilyen hosszú hetekre beborulós izlandi hangulat nem fog minket zavarni. Amit még érdekes, hogy mindenért baksist kell adni. A pilóta barátom mesélte, hogy a repülőgépet nem akarták addig megtankolni, amíg baksist nem fizettek a személyzetnek, függetlenül attól, hogy ki volt fizetve már előre az egész. Úgyhogy erre is fel kell készülni. És hát ezek a mindennapi kis apró szösztenetek, amelyeknél azért így úgy érezzük, hogy felmegy a vérnyomásunk, hát ezeken úrrá kell lenni, ezek benne vannak. De ezzel együtt is imádom azt, hogy eleve engem nehéz kizökkenteni, a körülmények nem érdekelnek annyira a nyugalmamból, és el tudom ezt viselni, alkudozni is szeretek, meg alkalmazkodom ehhez. A hasmenés annyira nem zavar, mert majd veszek be valamit, tehát azt gondolom, hogy mellette ott van maga a csoda, maga az emberiség egyik bölcsője, a fantasztikus kultúrkincsek, a tevegelés izgalma, a beduin kultúra, arab kultúra, a fantasztikus tenger, a csodálatos szállodák, és az, hogy olyan medencék, olyan pazarmedencék vannak, hogy tátva marad a szánk a csodálkozástól, és hát ilyen szálláshelyeket még egy másik kontinensen, vagy akár Európában, Franciaországban olyan áron kínálnak, hogy elpirulunk már attól, nem kell a napra menni. Úgyhogy tényleg Egyiptom egy csodás úti cél lehet, egy csodás vakáció helyszín, akár egy hétre megyünk, akár két hétre megyünk, az biztos, hogy jól el fogjuk tölteni az időt. És akkor még az extrém dolgokról, a különlegességekről nem is meséltem, hogy a sivatagban lehet akár kvadozni, száguldozhatunk terepjáróval, elmehetünk tevegelni, megtaníthatjuk elindítani, vagy éppenséggel leültetni a tevét, ellátogathatunk beduin településekre, vízipipázhatunk, és élvezhetjük a fantasztikus naplementét a sivatagban. A kultúráról pedig azt gondolom, hogy elég, hogyha felidézzük az iskolában tanultakat. Én például nagyon sokszor tanultam az egyiptomi történelemről, mert tanultam egyszer általános iskolában, aztán középiskolában, ugyanazt, aztán egyetemen, történelem szakon, aztán utána még a jogegyetemen is az egyiptomi jogrendszerről, meg történelemről, tehát lényegében sokszor végigmentem ezen, sokszor végigmentem a fáraók törvénykezésén, meg a különböző egyéb dolgokon, úgyhogy külön, amikor könyvet írtam a világtörténelem legszebb nőiről, akkor Kleopátra szintén ugye itt helyet kapott, bár hát ez már ugye a Ptolemaidák, tehát a görög származású fáraóknak a korszaka, tehát ez azért nem a klasszikus Ó-Egyiptom. De aki imádja a történelmet, annak tényleg kihagyhatatlan úti cél, aki szeret álmodozni piramisokról és gondolkodni azon, hogy most UFO-k építették, vagy pedig mindenféle csúsztatott módszerrel emelték rabszolgák tízezrei, az is azt fogja érezni, hogy egy olyan kultikus helyre érkezett, ahol minden perc öröm, amit eltölthet. Bár elvileg lehet autót bérelni, gyakorlatilag a vezetett túrák azok, amelyek a legcélra vezetőbbek. Nekem volt egy ismerősöm, aki mikrobuszt bérelt, aztán véletlenül belehajtottak, majd jött a tömeg, és megállapították, hogy ő volt a hibás, mert lefékezett a stopptáblánál, tehát nem tud nyerni egy bérautós egy ilyen szituációban, és utána fizetheti a baksista rendőrnek, hogy engedje el, tehát nem egy egyszerű történet az itteni közlekedés. A tevével való közlekedés pedig az külön érdekes. Egyszer egy kísérőt béreltem, hogy elmenjek egy oázisba, meg is állapodtunk az árban, és elindultunk két tevével, elmentem, hogy fényképeket készítsek, akkoriban még nem volt digitális fényképezőgép, vittem magammal filmeket, előkészültem alaposan, és hát el is indultunk, majd az út felénél rájött arra, hogy megemelni az árat, én mondtam, hogy nem fog többet fizetni, erre ott hagyott a sivatagba, és 10 percig gyöngyöző homlokkal átgondoltam az életemet, aztán visszajött, hát nem hagyott ott veszni, de hát rájöttem, hogy én a tevével se leülni nem tudok, se elindulni, se menni, tehát ott vagyok egy olyan jószágon, amit nem tudok kezelni. Hát az első dolgom az volt, hogy utána megtanuljam azt, hogy hogyan kell elindítani, hogy hát za, ezekre a hangokra indul a teve, olyan ez, mint a gyi, és akkor a kis mozdulatot is megtanultam, meg a leültetés, az is egy érdekes dolog. Hát először olyan, mintha előre bucskáznák, aztán hirtelen hátrarúg, és lényegében nagyon fura ez, ahogy a teve leül, annál csak az furább, amikor feláll, először a hátsó lábát felnyújtja, és akkor kapaszkodni kell ott alaposan a kis fadarabban a nyeregnél, aztán utána már nincsen gond, mert csak el kell indítani, és azt is megtanultam, hogy a zá-zá az ugye elindítja, és az eh-eh, tehát a torokhang az, amire meg leül a teve, és hát persze vigyázni kell arra, hogy mikor, hogyan szállunk le róla. De ez egy nagy dolog, mert most már nem érzem magam akkora gondban, mert hát a teve az magától hazatalál, ha egyszer elindult a sivatagba, és hát sokáig kibírja víz nélkül. Más kérdés, hogy én mennyire bírom ki. De ezzel együtt nyilván az átlagos turista az nem kerül ilyen helyzetekbe, mert hogy megy a többi turistával az idegenvezető után mögött, és csak arra kell vigyázni, hogy ne keverje össze az autóbusz rendszámát, vagy a színét, vagy a jelzését, és jó buszra szálljon, nehogy véletlenül a német turisták közé keveredjen. Hát akkor sincsen nagy gond, mert akkor meg utána majd hazamegy. Vannak második világháborús emlékek is Elalamein környékén, ugye az egykori nagy tankcsodára emlékezve, itt is sokat jártam. Alexandriában a bazár elképesztő, Kairó pedig olyan, hogy külön műsor sorozatot Kairóval tudnék megtölteni, amikor arról mesélek, hogy milyen az, amikor a temetőbe beköltöznek a munkás emberek, mert hogy nem félnek. Régen nagyon-nagyon komoly síremlékeket emeltek, és ezek most lakóházként funkcionálnak, még óvoda is van, meg élelmiszerbolt benne a temetőben, Kairóban, ami egy 16-20 milliós hatalmas metropoliszá duzzadt, és rengetegen jönnek fel, hogy munkára lejjenek, mert hogy azért a szociális ellátórendszer itt csak nem igazán olyan, hogy az ember úgy érzi magát, hogy megvan a létbiztonsága, hogyha nincs munkája, úgyhogy mindenki dolgozni akar. Ezért is lényeges az, hogy jöjjenek a turisták, a vendégek, és hozzák a bevételeket. Talán hallatszik valamilyen furcsa bogárnesz itt az adásban, és talán önök is hallják, hiszen kisétáltam időközben egy bokros részre, tényleg fülletten süt a nap, és nagyon érdekesek itt a virágok, a bokrok. Nem messze innen van egy kisebb autóút. Itt vagyok egyébként jelen pillanatban Tihanyban, a belső tó környékén, ahol a szürke marhák is legelnek, de Tunéziáról lesz szó, hiszen a virágszám külföldi helyszíneket dolgoz fel. Csak érdekességképpen mondtam el, hogy ugyanezt a neszt, ugyanezt a zajt, ez a tipikus ugye, nyári bogár zaj lehetett hallani a tunéziai szállodánknak a kertjében, ugyanúgy, mint egy kicsit tovább sétálva, ott a sivatag kezdetekor, ahol még volt növényzet a bokros résznél. Mondták, hogy ezek apró kis rovarok, apró kis bogárkák, és ezek adják ki ezt a izgalmas és klasszikusan ilyen trópusi hangulatot idéző zajocskát. Hát itt ugyan annyira trópusi hangulat nincsen, bár meleg van, és jó idő, meg levendula, de most éppenséggel jobbra és balra pálmafákat látok, 4 darab pálmafa, és nem viccelek, mostanában nagy divat lett több kisebb apartmanban, mert ez is egy apartman, ahol most vagyok, és amennyire a kertjében kisétáltam. Nagy divat lett, hogy a földbe ültetett pálmákat lehet hát bérelni, vagy venni is, de a bérelés az azért jó, mert utána elviszik, és akkor áttereltetik valahol, olyan helyen, ahol kibírja, és akkor utána megint vissza lehet hozni, és akkor be lehet helyezni így a földbe, hát a cserébe, meg mindenbe, de működik a rendszer. Ha már arról beszéltem önöknek, hogy Tihany, meg Tunézia, hiszen ugye a műsor első felében Egyiptomról hallhattak, most a második felében majd Tunéziáról lesz szó, akkor egy érdekes összehasonlítás, vajon hol olcsóbb, hol drágább nyaralni. Ugye, amikor elkezdtük ezeket a hasonlítgatásokat a magyar médiában, akkor egy nagyon fontos tényezőt mindig figyelmen kívül hagytunk, ez pedig az, hogy az utazás is pénzbe kerül. Tehát nem tudjuk összehasonlítani a horvátországi apartmanok árait a balatoni apartmanoknak az áraival, tekintettel arra, hogy az utazást, a repülőjegyet, az autónak az üzemanyagköltségét nem lehet figyelmen kívül hagyni. Úgyhogy ez mindenképpen olyan, amit muszáj hozzáadnunk, és hogyha hozzáadjuk, akkor már koráncsem olyan rózsás a kép, mert hogyha nem adnánk hozzá, akkor mondhatnánk azt is, hogy Vietnámban a legolcsóbb gyaralni, úgyhogy menjen minden magyar oda, mert hogy ott aztán tényleg néhol fillérekért kapunk gyönyörű tengerparti helyeket. Tehát természetesen a repülőjegy meg annyi, hogy megvalósíthatatlanná válik sokak számára ez a kirándulás, vagy ez a tip. Úgyhogy az kétségtelen, hogy nehéz azt mondani, hogy most akkor hogyan tudok összehasonlítani két ennyire eltérő úti célt, de az biztos, hogy amiben hasonlóak, az mondjuk júliusban, augusztusban a vendégszeretet, és az, hogy én azt tapasztaltam itt azért, legalábbis amerre én járok, hogy nagyon sokat fejlődtünk ezen a téren, és mindig egy picit azért többet kapunk az éttermekben, a szolgáltatóknál, mint az előző évben. Hozzáteszem, azért kell is ez a fajta vendégszeretet, mert nincsenek jó paszban a szolgáltatók a koronavírus járvány miatt, azért hosszú időt ki kellett hagyni, emiatt persze most minden vendég fontos. Hát így vannak ezzel a tunéziaiak is, akiknél meg különösen nehéz a helyzet, mert ott aztán nincsen szó bonyolult szociális programokról, tehát ott a turizmus az elengedhetetlen, a GDP jelentős százalékát teszi ki, és nagyon sok embernek az egyedüli megélhetési forrása, és most a családok tartják el azokat az embereket, akiket korábban a szálláshely szolgáltatók, a szállodások, a fakultatív programok szervezői, az utazási irodák foglalkoztattak. Megindult azért már a turizmus, vannak különjáratú repülőgépek, jönnek a vendégek, és hát azok a klasszikus üdülő területek, Monastir, Szósz, Hamamet, azok már tényleg kezdenek benépesülni. De nézzük meg, hogy vajon mit szeretünk mi Tunéziában. És emlékszem, hogy tényleg a műsor első felében azt mondtam, hogy Egyiptom volt az első igazán exotikus úti céljaim egyike, és akkor most nem beszélek utána a közép-afrikai területekről, hiszen amikor azt mondom, hogy Afrikába utaztam, akkor az Észak-Afrika persze az nagyon jó, de igazából a Szahara alatti területek azok, amelyek olyan afrikai helyek, amire azt mondjuk, hogy tényleg oroszlán, gorilla, makákó, stb. Mondjuk az észak-afrikai területek is azért exotikusak, a mi kultúránktól jelentősen különbözőek, és hát Egyiptom után Tunézia következett itt az exotikus sorban, meg az észak-afrikai területek közül nálam, mégpedig azért, mert a 90-es évek legelején ide már különjáratú repülőgépek vittek, azt hiszem talán 91-ben, és hát ez óriási dolog volt akkoriban. Volt egy Skyway nevű utazási iroda, és a magyarok kapva kaptak az alkalmon, hogy el lehet menni 3-4 csillagos szállodákba, mesés exotikus helyen, jó az idő, és látnivaló is van bőven. Hát persze mi arról hallottunk, hogy Kártágó, emiatt mindig a kártágói túrák voltak a legnépszerűbbek a fakultatívok közül, holott hát romok vannak, ugye tudjuk jól, hogy még a helyét is felszántották, sóval behintették a legenda, meg a történetírók szerint, de az is kétségtelen, hogy Tunézia nagyon sok érdekes és izgalmas látnivalóval is várja vendégeket, nem pusztán azzal, hogy ott tudunk pihengetni a tengerparton. És a 90-es évek elején volt egy nagy lendület, és aztán a Skyway volt az első hatalmas csőd az utazási piacon talán, olyan sőt, hogy akkoriban még nem voltak kötelező biztosítások, amelyekkel az utazási irodák önmagukat, meg az utasokat is arról biztosították volna, hogy tuti haza fognak jönni. Most már annyira szigorú a rendszer, hogy nem csak, hogy mindenki haza fog gond nélkül jönni, hanem még valószínűleg, akik befizettek előleget, aztán mégse tudnak egy utazási irodás csőd miatt elutazni, azok is vissza fogják kapni a pénzüket. Szóval most már azért fogyasztóvédelemet nagyon sokat lépett előbbre, de akkoriban még egész egyszerűen, amikor tönkrement az iroda, akkor a tunéziai szállodák közül jó párból kipakolták a vendégeket, akik nem tudtak már kifizetni saját pénzből, vagy nem akartak, de volt, akik nem tudtak újabb éjszakákat, úgyhogy a tengerparton letáboroztak a bőröndökkel, a cuccokkal, és akkor ott várták, hogy majd valaki segít nekik talán, és marépgépet kellett a kimenekítésükre elküldeni, és hát persze megkapták az állami segítséget, de ott laktak ugye, egy éjszakát is a tengerparton, úgyhogy ez az első nagy klasszikus ilyen csőd volt, aztán még hát sok izgalmas, de nem is emiatt érdekes persze Tunézia, most nem kell aggódniuk, nem várható ilyen, hanem azért, mert ez is azt mutatja, hogy mennyire lendületben volt, hogyha a rossz vége is lett ennek az időszaknak a tunéziai idegenforgalom a közép-kelet-európai régiót illetően is, tehát nem csak németek, nem csak franciák utaztak ide nagy számban, hanem ezt is megcélozták, és az elkövetkezendő időszakokban utána is mind fontosak voltak az ottani idegenforgalmi szakemberek számára a magyar turisták, mert hogy azért költünk is, megfizethető úti cél is, szeretjük, és hát nagyon sok előnye van. Mi például? Hát először is az, hogy az idő általában jó, tehát ilyenkor júliusban, augusztusban nagy valószínűséggel gyönyörű napsütéses időnk lesz minden nap, és meleg. A tenger kellemes, és igazán jó a hőfoka, nagyon sok jó szálloda közül válogathatunk. Volt egy olyan időszak, ugye a 90-es évek elején, amikor azt mondtuk, hogy hát milyen klassz 3 csillagos szálloda. Hát ugye akkor még a szocialista-realista balatonparti szállodák voltak a álmaink ne továbbja. Tehát persze így értékeltünk mi egy olyan szállodát, ahol úszómedence is van, te jó Isten, úszómedence. Aztán ezek nagyjából lepukkantak, ugye a 90-es évek végére, és visszaesett a színvonala nagyon sok hotelnek, és elkezdődött egy felújítási hullám, és aztán a modern igényeket is most már azért több szálloda igencsak jól kielégíti a 3 légcsillagosok közül is, és hát épültek 5 csillagos ilyen pazar luxus szállodák is Tunéziában, úgyhogy most már bőven van miből válogatni. Tehát ugye a szálláshelyek viszonylag árértékarányosak, az úszómedencék, azok pazarok. Itt azért ritkában fordul elő olyan hasmenés roham mondjuk a nyaralást követően, mint ami Egyiptomban azért gyakran eléri a turistát. Az all-inclusive ellátást azért itt is el lehet érni, bár itt azért a félpanzió is legalább annyira gyakori, és hát mellette nem csak a tengerparton pihenésből áll majd az egy hét vagy a két hét, hanem nagyon-nagyon sok izgalmas program vár ránk. Tényleg nagyon megkedveltük a 90-es évek elején, aztán utána kitartott ez a lelkesedés még a nehézségek, mondjuk a csőd, vagy éppenséggel a szálloda problémák után is, és most megint lényegében a koronavírus járvány előtt azért a fénykor volt abból a szempontból, hogy a magyar turisták sokasága utazott Tunéziába különböző különjárat repülőgépekkel. Ez a leggyakoribb, hát ide így mennek a vendégek Hamamedbe, az egykori halászfaluba, Monasztírba, ahol hát ugye egy csodás épületeket, erődöt is találunk Szószba. Úgyhogy vannak felkapott üdülőterületek, és az üdülőterületekről aztán jöhetnek a fakultatív programok. Nekem egyébként a kedvencem az az El Gemi Kolosseum, ugyanis három gyönyörű épület, három gyönyörű kolosseum van a világon, ami igazán éppen megmaradt, hát kevésbé éppen sok-sok, de ugye amit mindenki ismer, az a római kolosseum, a leghatalmasabb, és tudjuk jól, hogy még a negyedik szint is látható az egyik oldalról, a másik részénél már azért az leomlott. Van a pulai kolosseum, talán ide látogatunk el a legtöbbször Róma mellett, hiszen közel van, és a horvátországi pihenés során azért fel tudjuk fedezni könnyedén. És Tunéziában van az El Gemi kolosseum, káprázatos, nagyon szép, talán jobb állapotban megmaradt, mint a római, de nem olyan nagy, mint a római. Ezzel együtt azért elképzelhetjük, hogy miként harcoltak ott a gladiátorok. Ott most néztem videón a Spartacus sorozatot, és rögtön az El Gemi Kolosseum villant be, bár hát ez ugye a kápuában játszódik, de attól függetlenül ezeknek a hangulata tényleg elképesztő, és hát a klasszikus történelem tanulmányok azért mindig visszajönnek. Az El Gemi Kolosseum mellett Kártágó is ott van a toplistán, sőt, hát a magyar turisták azt gondolják, hogy micsoda elképesztő élmény lesz majd megnézni azt a helyet, ahol annyit háborúztak a rómaiak, ugye itt a föníciaiakkal, akik utódai egyébként a palesztinok, jó részt. Tehát ez is egy érdekes dolog. Minden esetre az El Gemi Kolosseum sokkal impulzív élmény, tehát Kártágóban megtaláljuk a romokat, de hogyha valaki éppenséggel nem a különböző oszlop stílusoknak a szakértője és ezzel foglalkozik, akkor azért nem fogja úgy érezni, hogy ez egy kihagyhatatlan dolog. Az El Gemi Kolosseum viszont az, mert kívülről is fantasztikus fotók készülhetnek, meg belülről is érdekes látvány. És ami még mindenképpen egy izgalmas túra, hogyha kétnapos vagy akár háromnapos túrára elmegyünk a sivatagba, mégpedig azért, mert itt szinte biztos, hogy Kebiliben lesz a szállásunk, és megnézzük Matmatát. Kebili az egy olyan nagyon-nagyon érdekes település, ahol van egy hőforrás, amit magyar kutatók fedeztek fel, és lényegében egy melegvízű forrás táplálott egy kis tavat, ahol csináltunk egyszer egy filmet, és láttuk, hogy kora reggel fürdenek, mindenki megfürdik, de hát az egyik ilyen vízvételi helyen pedig jön a melegvíz is, és ellátja lényegében az oázis minden egyes részét. Hát Kebili fantasztikusan izgalmas hely, mellette pedig ott van Matmata, ahol kezdődik az a kősivatag, ahol még a csillagok háborúját is forgatták egykor, aztán jó néhány díszletet itt hagytak, és zarándok helyé vált a terület, rengeteg turista látogat el ide. Kebili és Matmata olyan hely, amit a tunéziai sivatag túrán senki nem fog kihagyni, miként nem fogják kihagyni azt sem, amikor átmennek a sósivatagon. Kebiliből indulnak a túrák át egy hatalmas kiszáradt tavon, és látjuk azt, hogy hát igazából nem is hagyományos, hanem egy sósvízű tó, ilyen tengermaradvány volt ez valószínűleg, és itt megnézhetjük a szuvenírboltban a ilyen hatalmas só darabokat, és még szobrokat is csináltak ezekből. Meg hát azért is érdekes, mert mondták, hogy régen a kereskedők közül nagyon sokan itt vesztették az életüket, eltévedtek, elsüllyedtek, aztán kiépítették a normális utat, és utána már nem volt több ilyen baleset. A sósivatagon keresztül Kebiliből átmegyünk az Ezerpálma városába, Drozörbe, ahol egy állatkertet is meglátogathatunk, ahol a Teve izgalmasan issza a kólát, ez a nagy attrakció, hogy miként tudja meginni az üdítő italt, és hát meg is ijesztik egy kicsit a turistákat, mert hogy hoznak ki kígyót, és aztán úgy tesznek, mintha rádobnák a turisták nyakára, de csak egy botot dobnak oda, úgyhogy vannak ilyen klasszikus toposzok, a Tunéziába látogatók ezt már tudom, több mint 20 éve mindig végig játsszák. Hát én ugye nagyon sokat voltam, mert tanulmányutak sokaságát hirdeti mindig az utazási irodák meg az idegenforgalmi hivatal. Úgyhogy ezt már annyiszor láttam, hogy én már nem ijedek meg Isten igazából, de attól függetlenül azért érdekes. És hát lehetőségünk van egy kis ilyen lovaglásra, kis szekerezésre itt a városkába. Aztán még egy erődöt is meg lehet nézni, és utána irány haza. Ha azonban a hosszabb utat választjuk, akkor elmehetünk egészen gyönyörű kis oázisokat nézegetni a hegyes területekig, és itt valóban vannak olyan pazar helyek, ahol látjuk, hogy amerre a víz az úr, ott fantasztikus dúsa növényzet, pálmafák, kirobban az élet, aztán utána, mintha elvágták volna, és jön a teljes egészében sivatagi rész, úgyhogy ilyen csodát is meg lehet nézni. Hát persze ehhez az kell, hogyha egy hetet ott vagyunk, akkor Tunéziában, akkor azért két napot vagy három napot erre áldozzunk. De két nap lejön, akkor már fürdeni kevesebbet tudunk. Lehet, hogy akkor célszerű mindezeket megcsinálni, hogyha két hétig itt vagyunk. Bár hozzáteszem, fürdés ide vagy oda, én azt gondolom, hogy ha még egyszer elmennék egy hétre, akkor biztos, hogy azért ezt a két napos sivatagi túrát ezt megcsinálnám, mert szerintem ez Tunéziában egy kihagyhatatlan dolog, és lényegében akkor meg is ismerem egy kicsit az ottani dolgokat. Persze az is nagyon érdekes, hogy azért, amikor ellátogatunk ott Matmata környékén egy beduin településre, akkor azért a szárított gyík az ott volt az első látogatásunkkor, aztán két év múlva is ott volt, úgyhogy azért a valóságban otthon megcsinálják szépen a szokásos finomságokat, és nem esznek már gyíkot, de a turisták kedvéért azért, mondom, elsütnek néhány poént. Ha pedig nem akarunk messzire menni, akkor Hamamedbe bemehetünk a bazárba, de hát mindenhol bemehetünk a bazárba, csak Hamamedbe különösen érdekes, mert noha nem olyan kemény a bazári hangulat, mint mondjuk Marokkóban, Marrakesben, ahol az 1001 éjszaka hangulatát idézi az, hogy mi történik ott, és még a lefejezettek terén nyílt színen húznak fogat, meg tényleg kigyót dobálnak az ember nyakába, meg vannak bábosok, mutatványosok. Hát Hamamet azért egy kicsit visszafogottabb, de ez a visszafogottság is azt jelenti, hogy azért a kereskedőktől megszabadulni az biztos, hogy nem annyira egyszerű. Ami jó még Tunéziában, hogy relatíve biztonságos, tehát tényleg nem hallottam semmilyen rémtörténetet a hétköznapi lopásokat, rablásokat illetően. Az kétségtelen, hogy azért itt is előfordult már olyan terrorcselekmény, tehát ebből a szempontból azért ezt tudni kell, hogy bizony volt ilyen. Reméljük, hogy most már azért nem fog ilyen előfordulni az elkövetkezendő időszakban többé, és a biztonsági intézkedések olyanok, hogy nem történik meg, de ez kétségtelenül volt ilyen. Tunéziában is érdemes alkudozni természetesen, hogyha elmegyünk bazárba, vagy bárhová, bár az alku szintén visszafogottabb mondjuk Egyiptomhoz képest, és pláne mint mondjuk a Chichen Itza piramis mellett Mexikóban, mert hát azt gondolom, hogy az más dimenziókat rejt, ugye a maja dollár és társasága, ezt már meséltem önöknek a műsorban. Alkudozás ide vagy oda, azért a plüstevét meg kell venni persze otthoni szuvenírként, meg a szőnyeget, meg mindent, amit egy átlagos magyar turista zsákmányol a tunéziai út során. A történelmi nevezetességeket illetően azért Egyiptomhoz nem mérhető, ahol a piramisoktól a királysírokig mindent megtalálunk, de Elzsem, Kártágó, a római romok és az arab, a beduin történelem érdekességei azért felelhetők úgy, hogy egy attraktív, izgalmas kirándulás, hogyha ezeket megismerjük. A vízisportok még, a jetskizés, a klasszikus dolog, amikor ejtőernyővel a levegőbe szállunk, motorcsónakra rögzített kötélen húznak minket, hát ezek ugye kihagyhatatlan dolgok, hogyha szeretjük a mozgalmas életet, úgyhogy jó sportolást annak, aki ide látogat, akik pedig itthon maradnak, azoknak szintén csodás időtöltést, mesés nyarat, további kellemes rágyózást, Kis Robert Richárdot hallották, segítőtársam Garai Pendegúz nevében is, remélem, hogy továbbra is az Inforádióval maradnak. Viszont hallásra!